Az ige hirdetés következik most. Ezt vettük Isten dicséretének, ami történt. De azért, ahhoz, hogy Isten igéjét meghalljuk, mire van szükségünk? Mondjatok néhány dolgot. Például csendre van szükségünk, igen. Mire? Nyitott szívre, jobbakat mondtok. Mire még? Békességre. Főleg nekem most. Köszönöm, Miki, majd légy szívátkozzál, értem. Befogadó képességre. Aha. Jobbnál jobbakat mondtok. Igen. Szeretnénk akkor tényleg csendben, nyitott szívvel, befogadó képességgel, békességgel hallgatni azt, amit Isten akar mondani nekünk. Úgyhogy kérlek benneteket, maradjunk mindnyáján, csukjátok be a szemeteket, és kérjétek Istent, szólj hozzám, itt vagyok, nyisd meg a szívemet, meg a fülemet. Én odahajtom, de megnyitni se tudom. De te meg tudod nyitni. Csendben imádkozzunk magunkban most. Na, mi lehet egy ilyen napon a szolgálat cím? Édesanya? Édesanyák? Igen, egy édesanya. Ráadásul egy egészen különleges édesanya, úgy hívják, hogy Anna. Anna Sámuel első könyvének első részében szerepel, vele nyílik meg Sámuel első könyve. Talán a megértéshez érdemes tudni, hogy a történetiségben Józsué, majd a Bírák könyve után következik. A Józsué könyvében arról van szó, hogy Izrael népe foglalja azt az ígéret földjét, amit Isten már régen Ábrahámnak megígért. Aztán mondta neki, ne keveredjetek össze idegen népekkel, mert az nem lesz jó. Ők összekeveredtek, és ebből sok problémájuk lett. Aztán jött a Bírák kora, amikor azt olvassuk, hogy az a nép hol jól viselkedett, hol kevésbé. Amikor nem annyira mentek a dolgok, és elfordultak Istentől, akkor elég nehéz idők jöttek rá, és foglyul estek azoknak a népeknek a keze által, akiket nem űztek ki maguk közül, akikkel összekeveredtek. Ennek a történetnek egészen különös a jelentősége. Egy édesanyának, valóban egy imája egy édesanyának, aki fájó lelkét, tehetetlen helyzetét kiöntötte Isten előtt. És erre az imádságra különös válaszképpen Sámuel érkezett. Amikor Isten valami nagyszerű dolgot akar tenni, akkor néha igen nehéz helyzeten viszi keresztül azokat, akiken keresztül ezt szeretné megtenni. Bibliában sok helyt látjuk ezt. Ha Sámuel írta, Sámuel első könyvének legalább addig a részét, amíg ő meg nem halt, akkor lehet, hogy inkább így mondta volna. Édesanyám imája. Ha ő írta le, akkor az édesanyám imája. Azt csinálta egyébként Anna az imádságában, mindjárt fogjuk látni, amit sokszor a gyülekezeteinkben gyakoroljuk. Istennek ajánljuk, Istennek dedikáljuk a gyermekeinket. Hát ő ezt valami csodálatos módon tette. A Bírák könyvének a legvégén van egy súlyos mondat. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Ez az utolsó mondat, így fejeződik be a Bírák könyve. Nem törődtek Istennel, nem volt igazi Isten tisztelet. A szava nem számít, én döntöm el, hogy mit akarok, amit én jónak látok. Nem mindegy, hogy Isten mit mond, én így és így érzem. És amit érzek, az biztos jó. Mindenki ment a saját feje után. Talán azt mondták, nincs is abszolút igazság. Hasonlít ez valamire? Hasonlít? Ahol Isten nem engedik első helyre, ott túl sok az űrzavar. És amikor ennyire fájó volt Isten népében a helyzet, akkor úgy látta Isten jónak, na én küldök valaki különöset. Sámuelt. A proféták közül is talán a legkiemelkedőbbet. Ő volt az első, aki olyan módon szolgált a népek között, hogy felismerte, kik azok, akiket Isten erre hívott. Mondhatni, így proféta iskolát csinált. Arra tanította őket, hogy hogyan hallják meg Isten szavát, meg hogyan kommunikálják azt az embereknek. Sámuellel lehet mondani, Izrael népének egész története megváltozott. De hogyan hozta be Isten a képbe Sámuelt? Ezt most el fogjuk olvasni. Sámuel első könyvéből. Volt egy Rámátaim Cófimból, az az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkánál volt a neve. Efrátai volt Jeruhámnak, a fia, aki Élihu fia, aki Tóhu fia, aki Cóf fia volt. Egy kicsit tartottam tőle, hogy nem fogom tudni elsőre kiolvasni, pedig gyakoroltam. Azért fontos a népsor annak, akit ez érdekel, mert igaz, hogy Efraimi, de Lévi törzséből származott. Két felesége volt, ajjajjaj. Ez nem hiszem, hogy jót jelent. Egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Itt megállnék egy kicsit. Éli egy meglehetősen gyenge ember volt ekkor már, fizikailag is, de lelkileg különösképpen gyenge volt. A két fia, akit megemlítenek, az úr háza körül úgy szolgáltak, hogy elvettek a saját részükre, és az odajáruló Isten tiszteletet gyakorolni azt, hogy okkal gonosz dolgokat műveltek, és az apjuk eltűrte. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkánál áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. Ó, de az Úr bezárta a méhét. Betély társa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt az évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána, Anna, méhet sírsz? És miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Nem. Ez nincs benne a szövegben, de azért ezt lehet hallani, ugye? Mi férfiak ilyen jó kérdéseket tudunk fölfenteni. Kirakott már föl ehhez hasonlóan emelkedett nagyszerű kérdést, amivel elősegítette. Köszönöm az őszintességet. Jó, sorban állhatunk. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, hú, ez nagyon különös kifejezés, fölkelt az asztaltól. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Mit mondhat egy asszony ilyenkor? Tippeket. Mit mondhat egy asszony ilyenkor? Bármit megteszek, csak adj nekem egy gyermeket. Uram, irgalmaz. Hú, ez tömör és nagyon velős. Aha. Valószínű az egész életét meghatározó imádság volt eddig. Egy gyermeket. Szégyen volt. Hogyha nem volt. Szégyennek számított. A másik feleség gyermekeket szült, ezek szerint nem a férfival volt a nehézség. Az ige megmondja, hol volt a baj. Az Úr bezárta a méhét. Egy időre. Na nézzétek csak, micsoda csodálatos imádság ilyen. Micsoda csodálatos imádság. Seregek ura. Mennyei seregek ura is, a földi seregek ura is, akiktől sokszor az emberek rettegnek, és az alvilág seregei, a sátán és összes démonai fölött való úr. Amikor ezt olvassuk a Bibliában, seregek ura, na ezt mondja ott. Ez az asszony mély hitvallással mondja ezt. Mindenek felett való, teljes hatalmas jogú Isten vagy. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, eddig talán mindenki mondta volna, akkor egész életére az Úrnak adom. Egész életére az Úrnak adom. És nem éri borotva a fejét az odaszánás jeleként. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig tart még a részegséged? Józan, hogy ki a mámarodból. Hú, micsoda érzékeny lelkű ember ez is. Anna azonban így válaszolt, nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Volt már baba. Nagyon figyelemre méltó ez a pont. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonunkba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. Köszönöm szépen. Néhány tanulságot szeretnék tömören mondani, az egyik, az első. Isten szereti azt, amikor lehetetlen helyzetekkel találkoznak az övéi, megoldhatatlan szituációkkal. Sokszor előfordul a Bibliában, hogy amikor ő valami nagyszerűt készül tenni, például Ábrahám felesége Sára, öreg volt és mentő. A fiának, Izsáknak a felesége Rebeka ugyanezzel küzdött. Vagy gondoljatok csak bele, ki volt az Úr Jézusnak az útkészítője? Ki jött előtte, hogy bejelentse őt? Hogy hívják? Keresztelő János, vagy Bemerítő János. Keresztelő János, ő az édesanyja, Erzsébet. Idős volt, és meddő. Lehetetlen helyzetek, amikor Isten valaki különlegeset hoz be. Szereti a lehetetlen helyzeteket Isten. Mert hogy meg tudja benne mutatni, hogy egyedül övé a dicsőség. Legcsodálatosabb. Aki a legkülönlegesebben jött egy szűztől, lehetetlen helyzet. Az Úr Jézus földje jötte Máriától egy szűznőtől. Természet feletti csoda. A földi élete során nem találkozott lehetetlen helyzetekkel? Vakon születettnek a meggyógyítása. Csak Isten dicsőülhet meg benne. 38 éve beteg a Betesda tavánál. Akarsz-e meggyógyulni? Mit válaszolt? Nem azt, hogy akarok, gyógyíts meg. Azt mondja, nincs emberem, aki bevigye. Hát ő már le is mondott róla. Isten dicsőült meg általa. Lázár 4 napja a sírban. 4. És csak a szavára kijön. És gondoljátok, ugye, amikor a kereszten szenved, akkor azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez nem lehetetlenség? Így viselkedni az agónia közben? Vagy teljesen nyitott lélekkel lenni az Isten felé, érzi, hogy az ég bezárult, én Istenem, miért hagytál el engem? Teljesen lehetetlen helyzet. Isten szereti a megoldhatatlan szituációkat, és abban megmutatja az erejét és a dicsőségét. 2 lator, egyik oldalról, másik oldalról. Egy darabig mind a ketten káromolják, és egyszer csak az egyik felismeri, hogy mi megérdemeljük, nekünk ez jogos, de ő ártatlan, tiszta és tökéletes. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban, az összetört, mellette szenvedőben meglátja a visszatérő Krisztust. Nem lehetetlen ez? És Jézus mit mond neki? Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Szeretnéd te is ezt a szót tőle? Hogy jött ki a sírból? Nem neki kellett a követ elhengeríteni. Isten ereje támasztotta fel a dicsőséges győztes Jézust. Aztán volt, hogy egyszerre több mint 500 embernek megjelent. Nem lehetetlen? Neki nem. Talán látszik, hogy ez sokszor van a Szentírásban, és sokszor van a mi életünkben is. Olyan helyzet, amikor nem tudunk vele mit kezdeni, amikor teljesen tehetetlenek vagyunk, és reménytelenek vagyunk, és végre valahára kitárjuk a szívünket Isten előtt. Akkor egyszer csak ő megmutatja az erejét, a jóságát, a szeretetét. És nem tudunk más dicsérni érte, csak őt. Lehet, hogy úgy úszik, hogy szembesülsz mostanában olyan helyzettel, amire azt mondod, én már nem bírom tovább. Nem tudom megoldani. Tehetetlen vagyok, lehetetlen szituáció számomra. Meg akarja mutatni az erejét. Meg akarja mutatni a jóságát és a szeretetét. Ki az, aki élt már át hasonló helyzetet? Tehetetlen vagyok, megoldani nem tudom, kitártam a szívemet Isten előtt, és ő cselekedett. Ki az, aki már látjátok, akik még nem látjátok? Magasabbra kérlek a kezeteket. Dicsőség érte Istennek. Aztán talán ennél is fontosabb a számomra ebben az igében egy másik pont. Azokat az embereket, akiken keresztül Isten cselekedni akar, azokat néha megfeszíti, kifeszíti. Új bort új tömlőbe öntenek, mert a régi nem bírja, de nem mindig dobják ki a régi tömlőt. Kinyújtják, bekenik olajjal, aztán püfölik egy darabig, hogy megpuhul. Föltekerik, és megint megkenik, és püfölik egy darabig. És képes lesz az új bor befogadására. Anna életében ezeket a nyomorúságokat, amikről az előbb olvastunk, Isten megengedte. Mert át akarta formálni. Nem csak külsőleg, hanem belsőleg. Lehet, hogy évekig arról szólt az imádság, hogy adj egy gyermeket nekem, hogy a szégyenem eltűnjön. Adj egy gyermeket nekem, mert már nem bírom még. Nekem, nekem, nekem. És itt az imájában emlékeztek, mit olvastunk? Ha babát adsz, a tied. Átformálódott Anna ezek alatt a nehéz próbák alatt? Gondoljatok Dávid zsoltáraira, szeretitek őket? Micsoda áldást jelentenek 3000 évvel később is. Pedig Dávid, amikor írta, akkor Saul elől menekült. Barlangból barlangra, erdőből erdőbe. Tett valami rosszat Saullal? Tett? Semmit. A féltékenység üldözte. Nem érdemelte meg. De közben olyan zsoltárok érlelődtek ki benne, ami most is áldást jelent nekünk. A másik például. Pál apostol és Szilász eljönnek Európába. Végre köszöntjük mi is európaiak az evangéliumot. Jól összeveretik őket. Aztán meg kalodázban zárva a legsötétebb börtöncellában. És ott, éjfél tájban felfakad az Isten imádat. Megrendül a föld. Látjátok, sokszor ők se csináltak semmi rosszat. Egy démonoktól gyötrött leánykát megszabadítottak, aki jövendőt tudott mondani. Isten sokszor ilyesmit csinál, átviszi. Azért, hogy a bensőnket átformálja. Van, aki átment már ilyen nehézségen, amikor a belseje átformálódott? Van ilyen? Vagyunk néhányan, ugye? Nem könnyű folyamat. És nem jelentkezünk rá önként, egyikünk sem. De megéri. Megéri. Nem csak kívülről változunk meg, hanem belül, a bensőm. Kezd más lenni az imádságom. Nem önző. Nekem, nekem. Értem, értem. Neked, neked, érted, érted, érted? Ennek is a legcsodálatosabb példája a Getsemáné kerti imádság, ugye tudjátok? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, ez a keserű pohár, de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Milyen gyermek született az Úr Jézusnak az agóniájából? te meg én. A Krisztus gyülekezete, az egyház született belőle. Mi lenne velünk nélküle? Anna imádsága is nagyszerű, de az övé. Az övé. Nekem az a legmegindítóbb, az az első vércsepp, ami kijön a homlokán, emberi kéz érintése nélkül. Micsoda szenvedés. Nem azért kellett neki szenvedni, hogy tökéletesebb imádsága legyen. Érted, meg értem, szenvedett. Isten gyakran használ gyötrelmes helyzeteket, hogy átformáljon minket. Ha ilyen gyötrelmes élethelyzetben vagy, ne add fel. Ne add fel. Engedd, hogy a gyötrelmek között az Isten keresésben átformálódjon a szíved. Nem a gyötrelmek változtatnak meg minket, nem a másoktól kapott sértések formálnak át minket, hanem a közben, ahogy az Istent keressük, és kutatjuk, és megyünk utána. Ha el is veszel tőlem mindent, nekem akkor is te vagy az én Istenem. Belül akar átformálni, mert segíteni akar nekünk. Erről az asszonyról, aki később ennek a hithős Sámuelnek az édesanyja, azt olvassuk egy ponton, hogy enni se tudott. Emlékeztek rá? Olyan lelki, mentális, érzelmi problémái voltak, amik kiült az egész lényére. Még enni sem tudott az, aki egy hithősnek az édesanyja lesz nem sokára. De ez a nyomorúsága imádságba vezette. Imába vitte bele őt. Van, aki azt mondja, és ebben igaza van, Istennek az egyik fő törekvése az, hogy valahogy minden nap meg tudjuk alázni magunkat előtte, és imádkozni tudjunk. Értitek, amit mondok? Biztos? Istennek az egyik fő törekvése az, hogy minden nap meg tudjuk alázni magunkat előtte, és imádkozzunk, tényleg imádkozzunk. Annánál úgy látszik célt ért. Mi azt szeretnénk, hogy mindig ilyen derűs napsütéses, szél se nagyon, kellemes, nyugodt élet körülményeink legyenek. Hogy szokták mondani? Igény az volna rá. Te meg én az ilyet preferáljuk. Igény az volna rá. De Isten tudja, hogy működnek a szellemi dolgok. Ő azt tudja egészen világosan, hogy a gyengeségünkben mutatkozik meg az ő ereje. Az én gyengeségem által jut célba az Isten ereje. Van, aki ezt ismeri? Volt, akinek személyesen belemondta a má lelkébe az Isten? Jó magasra a kezet, mert ez nem könnyű. Belemondta jó mélyen a szívedbe? Az én erőm a te erőtlenséged által ér célba, vagy jut teljességre. Fú, de gyönyörű. Lehet, hogy idáig el kell minket vinni, mert nem megyünk magunktól. Anna imádkozott. Lehet mondani, hogy Sámuel válasz egy imádságra. Ima válasz. Ha nincs ima, nincs baba. Nincs ima, nincs baba. Nem így van a Bibliában? Nem kapjátok, miért nem? Mert nem kéritek. Mert nem kéritek. Jakab mondja, nem kapjátok, mert nem kéritek. De ha kéritek is, rosszul kéritek, mert a saját önző kívánságaitokra akarjátok eltékozolni. Hú! Mikor formálódik át így az ima életünk, mint Annáé? Nem önző kívánságra, nem saját magamért, hanem Uram, a te dicsőségedre. De lehet, hogy valakinek ezt ma hallani kellene. Úgyhogy kérlek, nyisd ki a füled, meg a szíved is. Lehet, hogy Isten tartogat neked most valamit, amit másképp nem kaphatsz meg, csak imádkozás által. Hát imádkozzál. Lehet, hogy Isten tartogat neked valamit, amit nem kapsz meg másképpen, csak imádság által. Hát imádkozzál. Na de akkor hogyan imádkozott Anna? azt olvastuk a történetben, hogy felmentek évenként az ünnepre. Nagy istentisztelet, sok helyütt, rokonok, barátok. Először istentisztelet, aztán közös ünnepi lakoma. Lesz itt is máma. Szeretett vendégségnek nevezzük. Talán nem akkora ünnepi lakoma, mint ott. És mit olvasunk róla? Felállt az asztaltól, és visszament imádkozni a szinte üres templomban. A főpap is már el volt pilledve az ajtófélfánál, széken ülve nézte, mi is zajlik itt. Egyetlen asszony, egyetlen fájó lelkű asszonynak az imádsága, amikor már majdnem üres a templom. És megváltozott Izrael népének története. Ő kente fel Saul királyt, ő kente fel Dávidot, mondjam még. Hogy valaki feláll az asztaltól és imádkozik? Egészen biztos vagyok benne, hogy Isten lelke indította rá. Isten lelke az imádság lelke. Különös a mi hitünk. Lehet, hogy van itt valaki úgy, most perceken belül a Szentlélek meg fogja szólítani, és egy imádkozásra hívja. És kiáltárod a szívedet, bárcsak használhatna erre máma engem Isten. Ó, Szentlélek, segíts! Bárcsak! Lehet, hogy egyikőtök meghal valamit, és csinálja. A másik meg ül mellette, és azon gondolkodik, mi lesz ebédre ma. Ez valahogy egy misztérium, egy titok a hitünk világában, nem? Az evangéliumot az egyik ember meghallja, Krisztusra bízza az életét, és megváltozik. A másik évekig hallja, és tompa marad. Ez titok, ezt egyikünk sem fogja megérteni. Amíg itt élünk, addig nem hiszem. Teóriákat nyomhatunk rá. Annát az asztaltól valószínű a nyomorúsága is. Nem bírom tovább. Nem, meddig bírja egy ember? Meddig bírja? Hogy gúnyolódott vele a másik asszony? Nekem van gyerekem, neked nincsen. Elkána, ami csodálatos férjünk, tőlem lesz utódja, tőled nem lesz utódja. Veled valami baj van biztos. Ismerünk ilyen iskolatársakat. Rég volt már, ugye? Már alig emlékszünk. Azóta nincs gúnyolódás. Csak akkor volt. De ezt legsúlyosabb akkor lehetett, amikor Isten tisztelni mentek. Talán azt mondta neki, Anna, neked bezárta Isten a méhedet. Nekem nem. Valami bűn van az életedben. Ismerős, amit mondok? Valami bűn van az életedben. Miért akarod Istent imádni? Elfordult tőled. Nem lenne jobb, ha otthon maradnál inkább? És ez a provokálás, ez a megkeserítés, ez nem egy-két napig tartott, mit olvastunk? Évről évre. Nem hétről hétre, vagy hónap. Évről évre. Újra és újra és újra. De meg vagyok róla győződve, hogy abban a helyzetben, ott, Annát, nem csak az indította el, hogy ránézett Peninna, és a nézésétől már sírva fakadt, mert lehet, hogy én már nem bírom tovább. Ennél sokkal több kellett oda egy ilyen imádsághoz. Isten lelke indította. Lenne egy kérésem, Gabi. Letakarnád így a szádat, amikor beszélsz? Köszönöm. A mikrofon elől nem, mert akkor hencék nem hallják. Így. Csak hogy kevesebb hang jön ki, akkor kevésbé zavarja. Ez nagyszerű szolgálat, amit csináltok, és roppant hálásak vagyunk érte. Köszi Csabi meg Gabi. Hihetetlen nehéz lehet, főleg úgy, ahogy én csinálom. Megpróbálok lassabban beszélni. Megtennéd, Gabi, hogy letakarod egy picit így, amikor beszél. Köszi szépen. Amit szeretnék mondani, ha innen kimész erről az anyák napi Isten tiszteletről, és érzed, hogy Isten lelke indít arra, hogy imádkozzál, akkor csináld. Akkor ne térj ki előle. Az ördög nem fog imádságra indítani. A testünk, a saját ki nem fognak imádságra indítani. A világ, amelyik körülvesz, nem fog. Egyedül Isten lelke. Ha Isten lelkének indítását érzed, imád mindegy hol, buszon, vonaton, autóban, zuhany alatt. Bármikor, bárkiért. Ha Isten lelke indít rá, imádkozzál. Amikor így imádkozunk, akkor megtapasztalhatjuk azt, amit itt Anna is. Az imádságban rejlő erő. Nem a mi imádságainkban van az erő, hanem amikor Isten lelke odaigazít. Aztán azt is olvastuk róla, hogy magában imádkozott. Valami mélyről jövő, a lelkéből, a szívéből jövő imádság volt. Azt olvassuk róla, hogy csak a szája mozgott, de a szavakat nem lehetett hallani, amiket mond. Egy része le van írva. Nem tudom, korábban imádkozott-e így Anna, az nincs leírva. De hogy itt valami egészen különleges imádsága volt, az biztos. Csak némán a lelkemből. Ismeritek ezt az imádságot, amikor elfogynak a szavaim? Amikor azt gondolom, amit lehetett, elmondtam mindent Istennek. És ott vagyok még mindig előtte, és csak sír a lelkem, csak folynak a könnyeim. Ki ismeri ezt? Azt a fajta imát. Nyugodtan emelhetitek magasabbra a kezeteket. Nyugodtan. Némán. A legtöbb és a legmélyebb imádságnak valójában nem sok köze van a szavakhoz. Szavakat viszünk, meg azokat mondjuk, de Isten a szívünket nézi. Itt azt mondja, Anna az ő szívében imádkozott, a lelkében imádkozott. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Jeremiás 29. Megtaláltok engem, ha hozzám folyamodtok, és teljes szívvel kerestek engem. Kevés köze van ennek a szavakhoz. Itt a szív állapota van. A szív. Az Istent kereső szív. Az Isten dicsőségét kereső szív. Az egész gyülekezeti életünknek ez az egyetlen lényege. Hogy az Isten dicsősége megjelenjen a gyülekezetében. Csak ez. Kiöntötte a szívét Isten előtt, mikor Virágka 2-3 éves voltál, ezt a részt olvastuk, és kérdezem tőle a végén, nagy bátran megkérdeztem, Virág, tudod, mit jelent az kiönteni a szívedet Isten előtt? Nem. Hű, mondom, akkor most mit mondjak erre egy 3 éves kislánynak? Imádkozni kezdtem elősen, buzgón, a szám csak mozgott, hang nem jött ki a számon. És eszembe jutott, hogy aznap egyszerű volt egy ilyen kis piros babatáskája, azt így megfordította, és így kiöntötte a tartalmát. Volt abban minden. Talán még almacsutka is. Emlékszel, Virág, kiöntötted, és mi volt benne? Ez is, az is, amaz is. Mindent. És kiöntötte. Na, így öntsd ki a szívedből, ami benne van. A jót, az örömet, a keserűséget, a fájdalmat, a megbántásokat, az értetlen emberi szavakat. Hát a férje megértette. Nem érek én többet neked, 10 fiúnál. Ó, mondom, fiúk, ezzel sorban állhatunk az ilyen kérdésekkel. Pedig Annát nagyon szerettes Elkána. Talán jobb lett, Kabikát kérdeztem, hogy mit csináltam volna helyesen. Hát, talán jobb lett volna, hallgat és megsimogatja. Igaza van? Fiúk, van mit még fejlődnünk férjekként. Mikor még a hozzá legközelebb állók sem értik meg, amikor a másik feleség az van, hogy a vetétársa, a lelkem ellensége úgy viselkedik, mint egy boszorkány. És kiönti a szívét néma, hangtalan imádságban Isten előtt. Bárcsak Isten használhatna ma engem arra, vagy ezeket a satnya szavaimat, hogy valaki ma tényleg kiöntse a szívét Isten előtt. Amikor kiöntöd a szívedet Isten előtt, valami csodálatosat fogsz tapasztalni. Aki tett már ilyet, az tudja. Képzeljétek csak el, mit tud tenni egy őszinte lelkű emberrel az Isten. Amikor kiöntötte a szívét Isten előtt, figyeltétek, hogy megváltozott? Ez az értetlen Éli olyan megbántó szavakat mondott neki. Részeg vagy, hagyd már abba. Mire azt mondja, Uram, nem, nem vagyok, szelíd maradt, a bántásra nem lett kemény. Nem kezdett hisztizni. Amikor kiöntjük a szívünket Isten előtt, akkor ott belül megváltozunk. Szelíd, szeretetteljes emberé tudsz változni az Isten kezében. Amikor rajtam nem ezt látod, az Laci. Azt telik Lacitól. Ugye? Nem tudom, hogy korábban imádkozott-e ilyet, de emlékeztek, azt mondta a seregek ura. Te, aki a mennyei seregeké, a földi hadseregeknek és a pokolbeli gonosz hadseregeknek is ura vagy. Ha te nekem fiút adsz, nem tizet, mint Elkáná mondta, tíznél is többet érek neked, csak egy fiút, csak egyetlen fiút, akkor én őt visszaadom neked. Tud erre nemet mondani Isten? Amit kérsz tőle, magadnak kéred, vagy Isten dicsőségére? Munkát szeretnék, mert nem találok munkát, vagy nincs olyan, ami megfelelő legyen. Adj nekem egy olyan munkát, amivel téged dicsőítelek, és neked szolgálok. Tud erre nemet mondani Isten? Egy szerető mennyei édesatya, tud erre nemet mondani? Ha meghallgatsz, visszaadom. A baba a tiéd. A baba a tiéd. Ez az asszony már Istennek ajánlotta az ima meghallgatást, amikor még sehol se tartott vele, csak a szívében, meg az Isten előtt. Igaz? Még nem fogant meg a gyermek. Ő már Istennek ajánlotta. Nekem az utóbbi időben az egyik legerősebb tapasztalatom az, hogy önmagammal együtt felajánlottam Istennek az időmet is. Ami szabadidőm van, azt én neked adom. Használd úgy, ahogy jónak látod. Annyi szabadidőm van, azt se tudom, mit csináljak vele. Nem viccelek. Kénytelen vagyok újra azt mondani. Uram, ezt tőled kaptam, ezt most visszaadom neked. Tanulhatsz? Értelmet kaptál? Neked visszaadom a te dicsőségedre. Kiemelkedő proféta lett Sámuelből, mert egy édesanyja hajlandó volt, és Isten indítására tudott így imádkozni. Bírjátok még? Mindjárt befejezem. Legyetek jó reménységgel. Miután Anna kiöntötte a szívét, kiöntötte a másoktól kapott kínokat, meg fájdalmakat, akkor ezek a kínok valahogy eltűntek az életéből. Nem a jelenlétük tűnt el, hanem a hatásuk rá. Azt olvassuk, hogy visszament az asztalhoz, na, ezekből a finom falatokból most már én is kérek, és mosoly volt az arcán. Ha kiönted őszintén a szívedet Isten előtt, megtörténik ez. A másoktól kapott kínok meg fájdalmak helyére jöhet Isten békessége. Szeretnék itt is valamit úgy nagyon egyenesen mondani nektek, saját tapasztalatom is. Akik hallgatjátok, ami most itt szól, arra kérlek benneteket. Szerintem az ige is arra hív minket. A fájdalmakkal, meg a bántásokkal, meg a nehézségekkel menjél először Isten elé, mielőtt másoktól segítséget kérsz. Mondjam még egyszer. Szerintem világos üzenet ebben az igében. Azokkal a fájdalmakkal és nehézségekkel, amikkel nem tudok mit kezdeni, nem bírom tovább, azokkal menjél Isten elé, mielőtt mástól segítséget kérsz. Öntsd ki a szívedet. és aztán csak figyeld, hogy mit tud Isten tenni. Elmesélnék egy történetet. Tele van a szívem örömmel, mert nem csak a lányomat látom most így, mint egy édesanyát. Gyönyörű édesanyja vagy, meg kell mondanom. Ugye ennyi személyességet megengedtek. És itt van az édesanyám is, aki már benne volt a Bibliában, mert nekem az egyik alapigém a Bibliából, hogy már anyám méhében elhívott engem az Úr. Születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Ezt nekem így erősen belemondta Isten a szívembe, szóval anyukám benne vagy a Bibliában. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért a sok áldozatért, amivel minket kettőnket felneveltél egyedül. És ebben az áldozatkész, szeretetteljes életben valamit én nagyon sokszor elrontottam, és sok fájdalmat okoztam. Talán a legtöbbet neked. Örülök, hogy ezt már megbocsátottad nekem, és meg tudtuk beszélni. Volt egy, ezt légy szíves, vett halkabra, Gábor. Olyan züllött életet éltem zenészként, amit elég nehéz volt látni. Édesanyám 93 jött. Szilveszter a tájékán belelátott egy pár napig, hogy én hogyan élhetek. És annyira fájt neki, hogy még emlékszem rá, puszit akartam adni, és elhúzta az arcát, mert annyira fájt. Ő, aki engem a legjobban az emberek közül szeretett. Annyira fájt neki, amit rajtam látott. Következő napokban a fejembe vettem, hogy ez azért így durva, ezt így nem csinálhatom tovább, ez nagyon erős jel volt nekem. Szeretnék igazán megváltozni belülről és gyökeresen. Majd elköltözöm Erdélybe, ott kicserélem az országot, a munkát, a barátaimat, mindent kicserélek magam körül, majd belül is megváltozom. Ezt gondoltam én. De kívülről nem változunk meg. Csak akkor, ha Isten ereje bejön és belülről változtat meg, mint ahogy Annának az imádságát itt az előbb. Aztán, mikor oda kerültem Erdélybe, Csíkszeredába dolgozni, egyszer hazajövök és beszélgetünk anyukámmal, azt mondja nekem, fiam, úgy megdöbbentett az a dolog. 91-ben, valamikor Erdélyben járt, és egy társasággal Csíksomjón voltak. Ez Csíksomjó, meg Csíkszereda, ahova én kerültem, ez olyan, mint Szombathely, meg mondjatok egy közeli falut. Na, egyet mondjatok. Petőfi telep, vagy Gencsapáti, vagy Szent Gotthárd, meg Zsida. Ilyen közel vannak egymáshoz. És édesanyám azt mondja, úgy megdöbbentem. Ott valamiért a zavarodott lelkemmel nem nagyon szoktam én abban az időben imádkozni. A csíksomjói templomban leültem és imádkoztam. És az volt a kérésem. Isten, valahogy segítsd a gyermekeimet, hogy boldoguljanak. Hogy valahogy helyreálljon az életük. Érted, Kati, meg értem. És egy édesanyának egyetlen őszinte imádságát, amit senki se hallott, csak Isten meg ő. El tudod sírni az imádságaidat, amit senkinek, talán senki se hallja soha, csak Isten meg te. És engem odavitt Isten, és ott változtam meg. Nem a környezettől, de ott adta azt, hogy az igét kezdtem olvasni, megismertem belőle a saját nyomorúságomat, megláttam belőle Jézus Krisztust, mint az egyetlen lehetséges megoldást, aki azt mondta, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, te meg dicsőítesz engem. Az a Jézus, aki odaadta önmagát értem, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül és megszabadul. Köszönöm, édesanyám, ezt az imádságodat. Egyetlen édesanya, egyetlen imádsága. Lehet, hogy van, aki örül, hogy én megváltoztam, és itt vagyok, és lehet, hogy van, aki nem örül neki, de én egyelőre örülök neki. Nem is akármennyire, ez most már több mint 20 éve volt. Milyen érdekes, ugye? Innen 1000 kilométerre elvisz Isten oda engem, azt hittem, az az én ötletem. És ott úgy találkozok Krisztussal, hogy egész más emberként jövök vissza. egy édesanyának egyetlen, talán fájdalmakkal teli imádsága. Ez az ige, amiről ma szó volt, nem hiszem, hogy csak az édesanyáknak szól, vagy az asszonyoknak. Ez szól mindegyikünknek, fiúknak, meg férfiaknak is. Most foglak benneteket mindjárt hívni, imádkozni, de nem fogom mondani, hogy mit és hogyan. Talán a hogyant igen, megtennétek, hogy némán magatokban, mint Anna, kiáltatok az Istenhez. Nem kell egy szót se hangosan mondani. Senki nem fog imádságba vezetni, hogy ezt imádkozd, vagy azt imádkozd. Hanem gyere, gyakorold azt, amit az igében látunk. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és ezt fogjuk tenni. Néma, csendes imádságban. A szívedet öntsd ki Isten előtt. Elképzelhetetlen, micsoda csodálatos dolgokat tud tenni Isten, amikor őszintén kitárjuk előtte a szívünket. Kérlek, csak imádkozzatok magatokban. Ha mozog a szád, jó. Ha szívedben az imádságot Isten hallja, jobban hallja, mint bárki más. Fájnak a dolgok mostanában? Tehetetlen vagy? Nem bírom tovább? Vagy nagyon jó mennek a dolgaim, de azért kellene ebbe Istennek az ereje? Eddig csak magamnak imádkoztam. Most neked, te érted, a te dicsőségedre. Nyisd meg, Uram, a mennyet! Én befogom a számat, én is magamban imádkozom. Imádkozzatok ti is magatokban, kérlek, kérlek, öntsétek ki a szíveteket Isten előtt.